Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok. Nem a stúdióban ülünk, hanem Szári Zsolt vendégeként Telekiben, és egy gyönyörű pincében, félig meddig pincében, de erre majd később beszélgetünk. Na, ami nagyon fontos volt, és minket tényleg mondhatom azt, hogy meghatott, hogy halászlét főztél az udvaron a Fehova után egy héttel, és ez valami fantasztikus érzés lehetett. Szervusz, üdvözöllek!
Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye már megbeszéltük, hogy én nem szeretem a halászlét, de ti viszont igen, és nagyon rettenetes jó illata volt. Beszéljünk először egy picikét a halról. Hogy jött neked ez a hal?
Egy gyerekkori kapcsolódás. Édesapám, nagyapám szenvedélyes horgászok voltak. Nagyon szerencsés sorsom folytán Fonyódon a Szúnyog-szigeten nőttem föl. Egyértelmű volt, hogy a horgászat, a hal az életem részévé vált, és hát utána, amikor tovább tanultam, az is egyértelmű volt, hogy a hallal fogok foglalkozni. Főiskola elvégzése után elhelyezkedtem a Balatoni Halászati RT-nél, és utána pedig 97-ben halászati szakmérnöki diplomát szereztem, és hát tógazdasági vezető dolgoztam nagyon sokáig.
És adja magát, hogyha valaki a hallal dolgozik, akkor szereti is a halat étkezni?
Enni? Nem feltétlenül, ismerek több olyan példát, aki nem szereti, tehát ismerek olyan tógazdát, amilyen te vagy, hogy nem szereti a halat. Tehát a halászlét például meg illatolni se tudja, te legalább már erre a szintre eljutottál, hogy illata az íz, az tetszett neked, ez már egy lépés, innét tovább lehet fejlődni majd, csak megsúgom. Tehát biztos vagyok benne, hogy mindenkivel meg lehet szerettetni a halat, ha az kellően jó minőségű, és nagyon jó elő van készítve, és ráadásként még jól el is van készítve. Ha ez a szerencsés hármas együtt áll, akkor bárki fogyaszthatja a halat, és fogyasztja is, ezt tapasztalom is egyébként, és a halászlé egy olyan megosztó étel, amiből egyébként most te nem ettél, de a Marci fogyasztotta, és neki is ízlett, és nálunk úgy ritkán telik el hét, sőt azt mondhatom, hogy nem is nagyon, hogy nem főzünk halat.
Nagyon-nagyon sok mindent hallani így a halak környékéről, hogy nehéz víz, meg ilyen kezelés, meg olyan kezelés. Biztonságosan fogyasztható a magyar hal?
Igen, a magyar hal tökéletesen jó technológiával van előállítva, nincsenek antibiotikumok használva, még az intenzíven termelt halak körében sem, ahol az afrikai harcsát értem ez alatt. Ugye mi az afrikai harcsa nevelésben, tenyésztésben Európában elsők vagyunk, és nyugodtan, bátran mindenkinek tudom ajánlani, hogy a hazai előállítású afrikai harcsát nyugodtan vásárolják és fogyasszák. Például egy Vietnámból vagy Távol-Keletről származó hasonló karakterisztikájú hallal szemben. Tudjuk, hogy azok azért nem egészen olyan körülmények között nevelődnek és termelődnek meg. A tógazdasági hal pedig egy fél extenzív, vagy esetenként teljesen extenzív formában előállított termék, ahol a természetes hozamra alapozunk, egy nagyon kevés kiegészítő takarmányozás mellett, és ha egy tökéletes vízminőséget tudunk a halnak biztosítani éven át, azaz nem jön föl a kék alga, ami okozza aztán az iszapízt, akkor egy kiváló minőségű és nagyon jó terméket tudunk az asztalra tenni, bátran fogyasztható.
Honnan tudom én egy halárustól, mondjuk egy piacon, hogy az magyar vagy nem magyar?
Ugye, ha pontyról van szó, akkor nagyon nagy valószínűséggel magyar halról lesz szó, de ezt nem fogod tudni biztosan, ezért sokkal jobb, ha olyan helyre mész és ott vásárolod meg a halat, amiről tudod, hogy az hol termet, honnét származik.
Nem akarok reklámot senkinek, de egy tógazdaságnál lehet vásárolni. Tehát én civilen bemegyek, és akkor azt mondom, hogy kérek.
Vagy egy, lehet ezt is akár, vannak, amikor árusítanak a tógazdaságnál is, de ha van egy jó halkereskedő a városban, például Tolnán van 5 is, egy 10 000-es kis település, és 5 halboltot eltart, de ugyanígy Baja környékén ott egészen biztos, hogy nem fogsz rossz halat venni, mert ha rossz halat adnak egyszer, akkor utána bográcsot is bent látják egy óra múlva a kirakaton belül, bedobják, mert ott olyan halevő emberek vannak, hogy ők nem elégszenek meg még a közepes minőséggel se.
A felvezetőben már említettem a Fehovát, ami ugye pár nappal ezelőtt ért véget, és te ugye az első vadászati könyveddel, kis novellás köteteddel jelentél meg, csak kinyögöm, ezért jó az adás, mert ezt már nem fogjuk kivágni. A kötet címe a Völgyhíd árnyékában. Még mielőtt rátérnénk a kötetre, de már haladunk felé, hol vagyunk most?
Most Telekiben vagyunk, egy kis pincében, ami... Hát eredeti rendeltetése az lenne, hogy itt bor legyen és hordó legyen benne. Ez is volt egyébként mindaddig, amíg ezt egy nagyon kedves telekiből elszármazott idős bácsitól meg nem vásároltam ezt a kis telket rajta ezzel a kis pincével, és aztán párommal úgy döntöttünk, hogy egy kicsit kibővítjük ezt a pincét, annyi kis helyiséget építettünk hozzá, ahol most már kettecsként szépen megférünk. Volt helyen végre, hogy azokat a trófeákat, amelyeket én úgy gondolom, hogy méltóan el kell helyezni, azokat ki tudtam tenni, és most a pincében éppen itt egy kanapén ülünk, be van rendezve ez a pince úgy, mintha egy szoba lenne, gyakorlatilag egy pinceszoba, és el lehet mondani, hogy én egy pincében élek, lehet, hogy egy kicsit ledegradálóan hangzik, de ha kitekintünk, és mondjuk itt a domboldal tetején megállunk, mert ez egy meredek domboldalban van ez a kis telek, hát Somogyország legszebb része, Észak-Somogy tárul elénk, kilátunk a Balatonra, átlátunk a Tihanyi félszigetre, látjuk a gyönyörű csodálatos türkisz zöld vonalat, az maga a Balaton, és hát itt előttünk pedig a nezdei domboldal, ami ugye a Sefagnak, az erdészetnek az egyik legkiválóbb része, legkiválóbb szarvasállománnyal rendelkező területe, hogy tényleg benne vagyunk, ha vadászati szemmel nézünk körbe, akkor az egyik legszebb helyen, legszebb panorámai domboldalon vagyunk.
Akkor mondhatjuk, hogy a Völgyhíd árnyékában ücsörgünk most.
Így van, rálátunk szinte a Völgyhídra is, az egy kicsit innét azért odébb van, egy pár kilométer, de átlátunk arra a területre is, ahol a Völgyhíd húzódik, és ahol a vadásztörténetek egy része játszódik.
Még nem a könyvről fogunk beszélni, pedig lassan közelítünk felé. Nagyon sok könyvet látok, ahogy így körbenézek, és ezek majdhogy nem mindegyike vadászati témájú könyv. Ezek fontosak számodra? Ilyen trófea jellegűek? Tehát jó, ha közeledben vannak?
Vannak trófea jellegűek. Látod, van olyan Fekete István kötet, amiből mindegy kiadást igyekszem megszerezni, és addig nem nyugszom, amíg meg nem lesz az összes. Vagy akár lehet ezt mondani Széchenyi a könyverés, de természetesen vannak benne trófea jellegűek, de azért nekem a könyvennél többet jelent, nem egyszerű trófea. Én kezetektől fogva, egész kicsi gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem a könyveket. Szerettem, amikor kinyitottam és bele tudtam illatozni. És manapság is, ha írok, akkor kinyomtatom a szöveget, és olvasnom kell papírról, és akkor látom, hogy tulajdonképpen mit írtam, és esetleg hol vannak hibák, amit a monitoron soha nem tudok felfedezni. Tehát ez lehet, hogy összeköthető azzal, hogy mindig is szerettem olvasni. Azt be kell vallanom férfiasra, hogy egyre kevesebb időm van rá, és ez a, hogy úgy mondjam, az írás az olvasás rovására megy. Tehát ha vagy aki szabad időjében eldönti az ember, hogy ír vagy olvas, ha éppen olyan kedvem van, nyilván inkább olvasok, de hogyha elkap a gépszíj, és érzem, hogy most tudok írni, mert nem úgy van, hogy odaírunk, én legalábbis nem úgy írok, hogy leülök a gép elé, és akkor elkezdek írni, hanem az kell egy olyan lelki állapot, ugyanígy vagyok az olvasással is. És gyakran előveszem ugyanazt a novellás kötetet, 16-szor olvasom el a Rigomari történetét, mint az egyik kedvenc Fekete István novellámat, és éppen olyan élvezettel teszem 16-szorra is, mindelőtte 15-ször.
Ha egy írót kellene mondani, akkor az ki lenne?
Egyértelműen Fekete István, pedig ő nem vadászati író volt. Írt ő vadászati történeteket is, de nem kifejezetten, nem úgy ismerjük, mint vadászati írót. Nekem ő a példaképem, ő akit legszívesebben forgatok, de a kortárs vadászírókat is nagyon szívesen olvasom, mert nagyon jók vannak közöttünk is, és a korabeliebbek, akik szintén kortársnak mondhatok, de már nincsenek köztünk, nem akarok itt most senkit sem kiemelni közülük, de nagyon szívesen forgatom az ő írásaikat is.
Mi volt az első írásod? Nem a mi könyvem megjelent, hanem a legeslegelső.
Tizenpár éves voltam, amikor egy horgásztörténetet megírtam, és akkor ez annyira jó kedvel töltött el akkor, hogy egészen 32 gépelt oldalig eljutottam, és akkor valamiért abba maradt már, nem tudom miért, még általános iskola vége felé volt, ilyen 12-13-14 éves koromban, akkor is úgy elfelejtődött az írás valahogy, nem volt rá idő, jött a főiskola, jött aztán az első időszak, amikor dolgozik az ember, ez úgy elmaradt. És aztán innét indultunk tovább.
Bevallom férfiasan, bár rövid volt az idő, mert azt hiszem, hogy a kezdő napon csütörtökön kaptam tőled egy dedikált példányt, amit ezúton is köszönök, és most már átérünk a könyvre a Völgyhíd árnyékában. Belelapozgattam, de természetesen elolvasni nem volt még időm, és abból a pár oldalból nekem egy nagyon-nagyon kellemes vadászházi millió ugrott be, az jött át. Viszont ahogy ide bejöttem, ebbe a kis lakba, itt a hegy oldalba, egyből össze tudtam kapcsolni a formát a stílussal. Te ezt tudatosan csináltad, vagy ezt te nem is érzed?
Igen, valószínűleg te se érzed, amikor írsz egyébként, vagy egyikünk se érzi, ha ez tudatos lenne, akkor nyilván ez egy még nagyobb erény lehet. Szerintem ez teljesen tudatalatti, de nyilván vezeti a tolladat a tudatalatti, ez 100%, hogy ott van, és van egy tudatos dolog, ami aztán a fővonulatot adja. Ettől függetlenül nem tudtam nem megtenni, hogy ne vonatkoztassak el ettől a környezettől. Meglehetősen lokálpatrióta vagyok Balatonnal kapcsolatban, illetve hát itt ülünk ugye a partján nem messze tőle, hát ez valamikor Tihanynak volt egy ilyen Dézsma része egyébként telekit, Tihanyhoz tartozott az apátsághoz, tehát Széchenyi vadászott ott, ahol most én vadászhatok, de ugyanúgy korábbi vadászterületemen lent Göllébe, ugye ott Fekete István ott született, ott vadászott, ő is vadászott ott, tehát ezek mind olyan kultikus helyek voltak számomra, ami sokkal többet adott annál, mint sem egy vadászat adhat. Tehát ez egy plusz töltet volt, itt is érzem nap, mint nap ezt.
Milyen történeteket olvashatnak az emberek? Vadász történeteket egyértelmű, meg a Völgyhíd árnyékában vagyunk, de a Szári Zsolt történetei érdekelnek.
Éppen olyan vegyesek, mint a horgász történetek. Próbálok komoly dolgokról is írni, próbálok szép irodalmi jelleget is belevinni a történetek egy részébe, és próbálok néha humorosan is előadni, mint az élet maga. Tehát én azt vallom, hogyha ezt különösen egy baráti körben tesszük, akkor úgyis csak ürügyként fogjuk fel a horgászatot, meg a vadászatot is, és a többi épül köré a kapcsolat, az emberi kapcsolatok, és ebben vannak véresen komoly dolgok, vannak kevésbé komolyak, és vannak egész humoros történetek, nyilván, hogy ezeket megéljük, és maga a vadászat is ilyen, mindegyikből tud nyújtani, észre kell, hogy vedd, hogy most éppen melyik részét kapott tőle, vagy melyiket kell, hogy elfogadd, mert nem feltétlenül biztos, hogy te el is fogadod azt a részét, ha neked a vadászat ezt felajánlja, és te döntesz, hogy melyik részét fogadod el. Ha véresen komolyan akarod tenni, akkor meghúzod a billentyűt. Na most ez egyre jobban, én úgy veszem észre, hogy nálam is a háttérbe szorul, egyre jobban meggondolom, hogy mikor térek át erre a részére, és maradok inkább a líraibb résznél, vagy annál, amikor mondjuk egy szarvas család kijön, és akkor ott látod, hogy a tehén hogy próbál a borjúval kommunikálni, és hogy próbálja rávenni, hogy fusson utána ott a búzába. Eszedbe se jut, nyilván a vadászidények is kötnek, de eszedbe se jut az, hogy te itt most beavatkozzál, sőt elgondolkodod azon, hogy majd októberben, amikor a lehetőséged lesz, hogy megteszed-e ugyanennél a kis családnál ezt. Tehát már átesik az ember egy idő után azon, hogy a billentyű, és hogy trófea, és hogy vadhús, és hogy zsákmány. Nyilván hozzátartozik a vadászathoz, mert ez a vadászatnak a része kell, és a vadászatnak az egyik alapvető értelme ez, mert ezt kerülgethetjük, de az, hogy terítékre hozzuk a vadat, mint őseink, és azt elfogyasszuk. Most nem feltétlenül itt tartunk, ugye, és ebben még bezavar a trófeakultusz is, ami megérint mindannyiunkat, engem is, ha különösen az őszbakra tekintünk, de számomra azért ennél a vadászat sokkal összetettebb dolog, úgy, ahogy én szerintem és véleményem szerint a vadásztársam jelentős része így érez.
Könnyen írsz?
Néha egészen könnyen, néha vértizzadva. Van egy-egy történet, ami kifolyik belőlem. Mondjuk 3-4 óra alatt egy pár oldalas történet kifolyik a papírlapra, tök üres fehér lapra. Mi tudjuk, hogy a fehér papír, amikor elét kerül, az a leggyilkosabb dolog a világon, és akkor ott jár az előtt, hogy kezd egyáltalán. Főleg, ha kötelességszerűen kell írni, mint ahogy ti is írtok sokszor, az valami borzasztó lehet. Nekünk azért könnyebb, ha azt az életet nézed, sokkal könnyebb, amikor egy novellát kell megírnod, azzal ráérsz, lehet vele molyolni, el lehet rajta időzni, de amikor így kifolyik belőled, az egy nagyon jó dolog. Viszont van, amikor megszenvedsz, és elérsz egy olyan részhez, hogy itt most hogyan tovább, és leteszed, félreteszed, előveszed másnap. és elkezded, és kitörlöd, és ott örlősz rajta, és nem tudsz tovább lépni. És volt olyan történetem, amit 2 hétig ültem rajta, nem tudtam, egyetlen egy mondatot kellett volna megírni. És egyik reggel fölébredtem, fölültem az ágyba, kimentem, és másfél óra múlva be volt fejezve a történet. Tehát vannak ilyen, ez nem tudom mivel függ össze, valószínűleg lelki állapottal, vagy olyan töltöttség is kell hozzá, amit fönt elindít olyan gondolatokat, amik addig valahol ott rejtőztek, csak nem találtál rájuk. Biztos jártatok már ti is így.
Nem akarom egy olcsó poénnal elsütni, de teljes mértékben igazad van. Egy régi kollégám mondta, csak elmondom a poént, hogyha már bedobtam, hogy a iklet az amatőrnek kell, a profinak pedig előleg az íráshoz. De ez abszolút nem ide való, csak ez jutott eszembe, mikor te mondtad.
Na most én akkor örök életembe az amatőr kategóriába fogok tartozni, mert emlékszem, akkor az első novellás kötetem megjelent, és abból olyan -500 000-rel szártam ki, akkor a családom arra kért, hogy apa, légy szíves, lehetőleg ezt a részét felejtsd el, ennek a történetek, inkább menjünk nyaralni valahova, jobban járunk. Na most azért már nem itt tartunk, de még mindig azért, mi tudjuk nagyon jó, hogy ez gyakorlatilag egy nyomot hagyunk magunk után. Egy olyan nyom marad utánunk, ami majd 50 év múlva, vagy 100 év múlva, ki volt ez a Borsjel, vagy ki volt ez a Szárizsot, miket írkált ez itt össze? Ez egész jól írt, vagy éppen, hát ez hülyeség, amiket ez itt papírra vetett. Tehát lesz egy nyom, ami után majd azt se tudjuk, kik lesznek ők, mert már mi se leszünk, ők még lesznek akkor, de ugye már itt térben és időben nem találkozhatunk, de mégiscsak egy nyom lesz, hogy most olvasunk egy Széchenyit, vagy akár egy Bársony Istvánt, vagy mondhatjuk Fekete Istvánt is, bár az azért elég közel volt hozzánk. Aki idősebb, akár találkozhatott is vele, és volt is, aki találkozott vele, de akkor is csak-csak lesz egy olyan nyom utánunk, ami alapján majd a többiek követhetnek bennünket, vagy hát tudhatják, hogy azok a régiek hogy gondolkodtak, hogy éltek, hogy vadásztak.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.